nélkül.
Maszk nélkül. Tudatos kommunikáció Bírónórával. Bírónórával. Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján. Hogyan kommunikálj, hogy az üzenet menjen át, amit te szeretnél.
Amit te szeretnél.
Maszk nélkül. Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíró Nóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
Mi az ikigai módszer, és miben segíthet minket? Ez a japán kifejezés egyfajta életcélt jelent, amit a hosszú élet egyik titkának is tartanak. Úgy vélik, az életnek értelmet, elégedettséget és boldogságot ad, ha világos és meghatározott ikigaival rendelkezünk, tehát nagy szenvedéllyel lelkesedünk valamiért. Hogy ezt hogyan érhetjük el, milyen segítő kérdéseket, feladatokat, gyakorlatokat érdemes elvégeznünk, ehhez hívtam beszélgető társamnak egy olyan business coachot, trénert, aki hisz a közösségépítés és a tudásmegosztás erejében. Szirtesi Nagy Réka a mai vendégem, aki a napi tevékenységei mellett a Tréneri Edzőtábor Egyesület elnöke is. Sok szeretettel köszöntelek, Réka!
Köszönöm szépen!
Na hát mai témánk az ikigai módszer. Remélem, hogy jól ejtettem ki, de majd segíts, mert ikigainak is van, aki ugye magyarul arra gondol, hogy ahogy írom, úgy ejtem, de hát nyilván ez egy japán szó. Szerintem ezt is tisztázzuk le, illetve, hogy mi is az az ikigai módszer, és te hogyan fogalmaznád meg, mi ez tulajdonképpen?
Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én nem beszélek japánul, úgyhogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy én jól ejtem, de amikor elkezdtem használni a módszert, és egy picit utána olvasni, akkor találtam egy videót, ahol egy japán úriember elmondja, hogy ezt úgy érdemes kiejteni, mintha az i és a ki szótagnál mosolyognál, és így felemelnéd az arcot, tehát valahogy úgy, hogy ikigai, de az a helyzet, hogy amikor belelendülök, akkor én is nagyon sokszor azt mondom, hogy ikigai. Úgyhogy szerintem egyezünk meg abban, hogy a kettő közül valamelyik és ugyanarra gondolunk.
Legyen így. És hogy...
Rendben. És hogy ezt hogyan lehet használni, tréningben is és coachingban is szoktuk. Coachingban főleg az útkeresés és a karrierkeresés, vagy ilyen 40-50 év körüli kapuzárási pánik környékén szokták az emberek föltenni maguknak azt a kérdést, hogy miért is élek én, mi értelme van az életnek, mi értelme van az én életemnek, és ez a módszer abban segíthet, hogy ezekre a kérdésekre egy picit árnyaltabb választ tudjunk találni.
Mi az élet értelme? Ez egy jó filozófiai kezdés, de ezt hogyan tudjuk segíteni? Egyáltalán, oké, fölkelünk reggel, de miért kelünk föl? Milyennek a hatása, hogyha ezt jól meg tudjuk fogalmazni, hogy mi tudjuk, hogy miért kelünk föl minden nap?
Én azt vettem észre, hogy azok az emberek, akikkel kipróbáltuk ezt a módszert, egész másfajta érzelmekkel és másfajta lendülettel vannak jelen a napjaikban, az életükben és a munkájukban. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az ikigai, a szónak a jelentése, az két részből áll, az iki az élet, és a kai az az eredmény, a tervezés, vagy bocsánat, nem a tervezés, hanem a termék, mint termés, mint végeredmény, mint érték. És ha összeolvassuk ezt a kettőt, akkor azt tudjuk belőle kihallani, hogy az életnek az értelme, vagy az értelmes élet, és ez nem feltétlenül a munkához kötődik. És én egy picit utána olvastam, megpróbáltam kinyomozni, hogy ki az, aki legelőször használta ezt. Nagyon hosszú lenne végigmenni, és nem találtam egy egyértelmű szerzőt, de az biztos, hogy sok helyen megjelenik, és ez a diagramos verzió, ahol összevetjük azt, hogy mik azok a dolgok, amiket valaki szeret csinálni, mi az, amiben ő jó, mi az, amire egyébként a világnak is szüksége van, illetve mi az, amiért hát leegyszerűsítve fizetnek neki. Tulajdonképpen ezeknek a kérdéseknek keresjük a metszetét. És amikor például coachingban, útkeresés, vagy munkahelyi karrier coachingban ezt a módszert próbáljuk meg adaptálni, akkor ezeknek a kérdéseknek a mentén indulunk el. De hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy odarakom az ügyfél elé ezt a hatalmas nagy diagramot a metszetekkel, meg mindennel, hanem egyszerű kérdésekkel indítunk. Általában az ügyfelek érzik, hogy valami nem oké, és nem tudják, hogy hol érdemes elkezdeni keresni a megoldást. A megoldás szinte mindig benne van az adott emberben. Én nagyon hiszek abban, hogy mindenki a saját életének a szakértője. És én úgy szoktam alkalmazni, hogy nem diagramozok és nem hozok be idegen szavakat, hanem egyszerű kérdésekkel dolgozunk, és ránézünk külön erre a 4 kategóriára. Tehát először megnézzük, hogy mik azok a dolgok, amiket ő nagyon szeret csinálni, amiben örömét leli, amiből energiát nyer, amitől lendületesnek érzi magát. Megnézzük, hogy mik azok a dolgok, amikben ő jó, amikben van már munkatapasztalata, vagy amiben kompetenciák szempontjából ő valóban jártas, és amiben tényleg akár a legjobb is lehetne a világon. Mik azok, amikre szüksége van a világnak, illetve hogy mi az, amiből pénzt lehet keresni, tehát amiért fizetnének is neki, amire van kereslet, mert hogy ez nyilván nem egy elhanyagolható szempont a karrier coachingban. És amikor megvannak ezekre a kérdésekre a válaszok, akkor kezdjük ezeket összeolvasni. Megnézni, hogy vannak-e metszetek, hogy van-e olyan válasz, ami minden 4 kérdésnél megjelent. Mert hogyha van, mondjuk ilyen még nem nagyon találkoztam, tehát általában, hogyha valaki megkeres azon, hogy valami nem stimmel, akkor nem nagyon szoktunk olyat találni, hogy mind a 4-re legyen egy válasz, mert hogy az tényleg egy optimális helyzet lenne. De elkezdjük nézegetni, hogy mik lehetnek a metszetek, hogy például mi az, amit ő nagyon szeret, és jó is benne. És megvizsgáljuk, hogy lehetne ebből pénzt keresni. Vagy mi az, amire nagy szükség van, és ő jó is benne, meg ki kellene próbálnia, hogy ő vajon szeretné-e azt a tevékenységet végezni. Egyébként nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy ilyen fekete-fehér, igen-nem típusú válaszokba gondolkodnak az emberek, de ennek a módszernek nem az az üzenete, hogy ez egy zárt végű kérdés, amire egy jó megoldás van, hanem pont az a lényege, hogy körbejárni, megnézni, így is feltenni a kérdést, úgy is feltenni, megvizsgálni, mi lenne, ha, és találni olyan válaszokat, mindig többet, ami jó lehet az egyénnek.
Tehát ez egyfajta brainstorming először mondjuk saját magammal, és nyilván, hogyha egy coachot bevonok ebbe a folyamatba, akkor pedig akár egy közös segítő folyamat is lehet, aminek a végére kialakulhat az, hogy mi az, ami az én életemben egy tovább lépés lehetne, vagy ami tényleg egy mindennapi motivációt adhat. Szerintem ezek a kérdések nagyon-nagyon jók, és mindig érdemes újra és újra föltenni. Ki az, akinek mindenképpen javasolnád, mert hirtelen így azok jutottak eszembe, akik vagy új munkát keresnek, mert érzik, hogy belefásultak a jelenlegi munkájukba, vagy éppen mondjuk befejezték az egyetemet, és szeretnének a munkaerőpiacra kilépni, de hogy te kinek javaslod, vagy akár mindenkinek?
Egy picit visszakötök oda, amit a mondatod elején mondtál, hogy ez egy brainstorming, igen, és ez emellett egy nagyon erős önvizsgálat, illetve ez egy tervezési folyamat is lehet. Tehát egy picivel több, mint egyszerű brainstorming, és hogy kinek javaslom, onnantól fogva, hogy valaki tudatosabb szeretne lenni a munkáját illetően, a prioritásait illetően, a hosszú távú jövőjét illetően, bátran vegye elő és próbálja ki ezt a módszert, illetve mondtad még azt, hogy egyedül vagy coachal, mind a kettő nagyon hasznos, mind a kettőnek másfajta hozadéka lehet, hogyha valaki egyszerűen kíváncsi és szeretné kipróbálni, akkor az internetről is le lehet tölteni, meg lehet válaszolni ezeket a kérdéseket, és lehet egyedül is gondolkodni azon, hogy vajon amit lát, azzal mennyire elégedett, vagy mi az, amin szívesen változtatna, amiben hozzáadott értéket jelenthet az, ha például egy csoportba beviszem egy tréningen, vagy akár egy coachsal beszélgetek, hogy másfajta kérdések jönnek másoktól, mint amire én egyedül gondolnék. Például nem csak nagyon sokan azt a kérdést teszik föl maguknak, mikor meglátják azt az eredményt, hogy úristen, hát lehet így élni? És ez egy zárt végű kérdés. Erre az a válaszom, hogy igen, lehet, vagy nem lehet. Még nagyon sokszor, ha a másik fél, például tényleg egy jól képzett coach kérdez, akkor lehet, hogy ő inkább azt kérdezné, hogy ezek közül a szempontok közül melyik az, amelyik meglepte. Vagy ha ránéz a saját ábrájára, mert ebből nagyon sokszor egy ábra készül, akkor milyen üzenete van ennek számára? Vagy mi az, amin szívesen változtatna? Vagy éppenséggel, hogy ezek közül a szempontok közül melyik az, amelyik neki a legfontosabb? Vagy egy picit árnyalható az a kérdés, hogy lehet-e így élni, hogy meddig lehet így élni, és miért cserébe, mit nyer azáltal, hogy ő ezt. Hogy például nagyon sok ember úgy végzi a munkáját, hogy nem szereti, de mondjuk jól keres. Vagy éppenséggel nagyon sokféle elismerést kap. Vagy úgy véli, hogy nincs más lehetősége, és ezért benne marad abban a munkában. És soha nem az a kérdés, hogy lehet-e így élni, vagy nem, hanem az, hogy ő miért hozta meg ezt a döntést, és hogy milyen hozadéka van ennek az ő életére nézve. Illetve, ami még nagyon érdekes itt, hogy, és elmesélnék nagyon szívesen egy rövid esetet, ami nagyon izgalmas volt, ugyanilyen útkeresés téma, egyből felvillant, hogy esetleg hasznos lehet ránézni ezekre a kérdésekre. Megválaszolta az illető, és az eredménynél nem volt teljes átfedés. És az volt az illetőnek, ez egy úriember volt, az volt a prekoncepciója, hogy akkor lehet ő boldog, akkor lehet ő elégedett, és akkor tud kiteljesedni, hogyha talál valamit, ami ennek a négynek a metszetébe van. És ő ezen nagyon szenvedett, hogy vajon minden áron szeretne találni, és hogy tudná elérni. És innen indultunk, én kérdeztem, jó coachként kérdések hadával állítottam szembe, majd a folyamat végére eljutottunk oda, hogy igazából neki nem az a lényeg, hogy minden áron szeretne megtalálni egy olyan dolgot, ami mind a négynek a metszetében van, ami mind a négy szempontnak egyszerre felel meg, hanem neki az a fontos, hogy mind a négy szempont hangsúlyosan jelen legyen az életében. Ő egyébként alkalmazottként dolgozott, nagyon jól keresett, szükség is volt a munkájára, és jól is csinálta, de nem nagyon szerette. Ez egy viszonylag gyakran előforduló probléma, és nagyon szeretett volna vállalkozni egy teljesen más területen. És azzal kezdtünk el dolgozni, ezt egyébként ő maga jutotta a kérdések mentén arra a konklúzióra, hogy igazából azt a fajta kiteljesedést, amit az a munka jelent, amit ő szeretne csinálni, azt meg tudja hobbi szinten élni, tapasztalni, és fokozatosan áttérni. Tehát nem egyik napról a másikra kell mindent megváltoztatni. És itt például nagyon jól működött az, hogy itt nem minden áron az a cél, hogy egy olyan dolgot találjunk, és akkor életünk végéig azt csináljuk, hanem sokkal inkább az, hogy saját magunk számára találjunk a prioritásokat ezek mentén.
Vagy lehet, hogy mondjuk a magánéletben is van ilyen ikigájunk, és a munkában is akár, vagy a munkában is lehet akár több, illetve még beszélgettünk korábban, és mondtad, hogy milyen különbség van mondjuk a között, a két szó között, angolban, hogy work és job. Uh-huh. Erről, hogyha egy pár gondolatot mondanál, hogy te ezt hogy látod?
Van egy nagyon érdekes videó, egyébként egy TEDes beszéd, Tim Tamashiro, aki egyébként, ha jól tudom, ő maga is japán, ő pont az ikigai-ról beszél, az a videójának a címe, hogy How to Ikigai, ő igeként használja ezt a főnevet, és ő beszél arról, hogy a job, azaz a fizetett munka, vagy a munkahelyi tevékenység, és a work, az nem ugyanaz. Ez engem nagyon megérintett, mert azt az érzetet keltette bennem, és utána olvasva ez vissza is igazolódott, hogy nem korlátozódik az ikigája munkára, és nem csak egyetlen ikigája lehet egy embernek. És azt mondod, hogy a magánéletben és a munkában, ez abszolút elképzelhető, hogy több olyan dolog van az egy ember életében, ami minden is szempontnak egyszerre megfelel. És ezt azért tartom nagyon fontosnak kiemelni, mert nagyon sok édesanya otthon dolgozik, és a családjáért rengeteget tesz, és az, hogy neki nincsen aktuálisan fizetett munkahely, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy neki ne lehetne ikigája. Hogy ő ne találhatna olyan tevékenységet, amiben egyszerre jó is, szereti is, szükség is van rá, és itt a negyedik kategória az, ami érdekes.
De az a kedvencem, hogy fizetnének is érte, magánéletben. De hát igen, hogyha lefordítjuk, hogy a takarítás, pelenkázás, stb., hogy ez mennyi lenne mondjuk babysitter órabérben, az megint csak más, úgyhogy ne gondoljatok másra, kedves hallgatók.
Egyébként a Tim a videójában nem is úgy mondja a negyedik kategóriát, hogy amiért fizetnek, hanem angolul azt a szót használja, hogy what you get rewarded for, tehát hogy amiért, nem is tudom mi erre a jó magyar megfelelő, talán a...
Jutalmaznak?
Igen, hogy amiért megjutalmaznak. Uh-huh. Igen, és nem tudom, hogy például az elismerés lefedi-e ezt a kategóriát. És ilyenkor szoktam megkérdezni az ügyfeleimtől, hogy ha egyébként nyerne a lottón, vagy nem lenne szüksége pénzre, akkor is szívesen csinálná-e, hogy kap-e ebből annyi elismerést, ami a visszajelzés iránti szükségletét kielégíti. És nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az a válasz, hogy igen.
És az is egy jó kérdés, hogy mi az a munka, amit akkor is csinálnál, hogyha nyernél a lottón, vagy hogyha nem lenne szükséged a pénzre, amiért nem fizetnének. Én azt gondolom, hogy van, akinek ez rögtön jön, és azt mondja, hogy ugyanazt, amit most csinálok, és nagyon sokaknak pedig azt gondolom, hogy ezen gondolkodni kell. Sokat, 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 sokat. Szerinted mitől függ, hogy valaki ezt a saját maga kis ikigáját hamar megtalálja, vagy mondjuk akár sokára, vagy évek, évtizedek múltán?
Biztosan nem egy dologtól függ, biztosan nem egy recept van rá, és azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy milyen az illetőnek az önismerete, és minél többet foglalkozik önismerettel, tudatossággal, annál nagyobb esély van rá, hogy adott helyzetben meglátja például az örömöt, hogy meglátja, amikor változtatni kell, hogy leül és elgondolkodik, reflektál arra, ami éppen történik a munkahelyén. Ha nem érzi jól magát egy adott helyzetben, akkor azzal tud valamit kezdeni. Biztosan közrejátszik a szerencse is, hiszen sokan vannak, akik véletlenül választanak pályát, és valahogyan mégis megszeretik azt. Illetve az is biztos fontos, hogy milyen mintát lát maga körül, hogy azok az emberek, akikkel napi kapcsolatban van, akár család, akár barátok, akár az ő szociális hallózata, hogy mit hall tőlük, hogy az emberek általában szeretik a munkájukat, vagy nem. Hiszen ha mindenhonnan azt hallom, hogy a munka egy szükséges rossz, amit muszáj megcsinálni, muszáj túlélni, meg csupa ilyen muszáj típusú mondat, akkor sokkal nagyobb esélyét látom, hogy valaki belenyugszik abba, hogy elfogadja, hogy hát ez így van. Ez egy ilyen általános igazságként kezeli, és ő sem nagyon változtat, eleve változtatni nem könnyű. És biztos, hogy van még nagyon sok tényező, ami most nem jut eszembe, de hirtelen ezek azok, amik így elsőre bevillantak.
Ha már minta, akkor mit gondolsz arról a szülői mintáról, és ugye nagyon jellemző mondjuk ügyvédeknél, orvosoknál, hogy generációkon át ugyanazt a szakmát folytatják, vagy akár mondjuk vállalkozó, vállalkozó fia is vállalkozó, és így tovább. Ez lehet inkább egy kényszer, vagy inkább az ikigáj része?
Mind a kettő szerintem, mind a kettő lehet. Családja válogatja. És valahol azt gondolom, hogy aki például beleszületik egy olyan családba, ahol generációk óta mindenki ügyvéd, akkor az valahol egy logikus lépés, hiszen az hozzátesz ahhoz, hogy mi az, amiben jó vagy, mi az, amiben a szüleid jók, milyen könyveket tudsz levenni otthon a könyvespolcról, miket hallgatnak ők, miről beszélgetnek. Tehát, hogy van ennek egy logikus része is. Talán most a saját példámról tudok leginkább beszélni, nekem mind a két szülőm pedagógus, a nagyszüleim tanítók és tanítónénik voltak, tehát az apai ágon, és logikus lett volna, hogy én magam is pedagógusi pályára menjek, ám de közgazdásznak mentem, és minden támogatottságot megkaptam otthonról ahhoz, hogy én közgazdásznak tanuljak, és viszont tehát, hogy nem a szakmaválasztásnál volt az fontos, hogy mit láttam otthon, hanem a munkához való hozzáállásnál. És azt láttam, hogy a szüleim szívesen tanítanak, örömmel mennek a gyerekekhez az iskolába, készülnek otthon, dolgozatokat javítanak, kirándulásokat szerveznek, a szülőkkel tartják a kapcsolatot. Ez egy kisváros volt, mindenki ismert mindenkit. És tanárnak lenni presztízs volt, elismerés volt, és szerintem mind a mai napig tulajdonképpen az. És én ezt a mintát, amit tovább vittem, hogy olyan munkát válasszak, amiben visszajelzéseket kapok, ahol emberekkel dolgozom, ahol nyilván keresek is, mondjuk nyilván nem a pedagógus szakma a legjobban fizetett, akkoriban sem, amikor a szüleim pályát választottak, de végül is lehet, tehát hogy fizetnek érte, legalább nem önkéntes munka, és szükség is van rá.
Hogyha röviden kellene megfogalmazni, akkor igazából mi az ikigai módszer előnye, és mi az, amiben más ez, mint akár többi módszer? Arra gondolok, hogy Simon Sinek, találd meg a miérted, aranyköre, vagy Brian Tracy írt könyveket, ugye mondjuk a repülési tervet, és még eléggé sok-sok féle és fajta módszer van. Mi az, ami az ikigai előnye?
Amikor megbeszéltük, hogy lesz ez a podcast, akkor végeztem még egy átható kutatást, hogy meddig lehetne visszamenni időben, amikor először már használták ezt a módszert, és 1996-ig tudtam visszagörgetni. És az az igazság, hogy az egyik legismertebb, vagy legalábbis nagyon ismert üzleti író, Jim Collins írt egy könyvet 2001-ben, ahol a könyvnek egyébként az a cím, hogy Good to Great, tehát hogy jóból kiváló, ahol ő pont arról ír, hogy milyen kategóriáknak kell teljesülni ahhoz, hogy valaki jóból kiváló legyen a munkahelyén. És az a módszer kísértetiesen hasonlít az ikigaira. Ő egyébként hedgehog modellnek hívja, és ott három szempont volt. Az egyik az, hogy mi a szenvedélyed, a másik, hogy mi az, amiben te tudsz a legjobb lenni akár a világon, és a harmadik az, hogy mi az, amiben pénzt tudsz keresni. És ez egy picivel egyszerűbb, mint az ikigai, de ugyanolyan jól használható, illetve említetted Simon Sineknek a Találd meg a miértedet, hogy ugye az ikigáit úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy az élet értelme, egy reason for being, egy valami, amiért érdemes minden nap felkelni, és hogy a Simon Sineknek a Találd meg miérted is nagyon-nagyon erre utal. Én azért szeretem nagyon használni ezt az ikigai módszert, mert egyszerű kérdésekkel lehet dolgozni, és nagyon jól lehet velük haladni. Rengeteg önismereti hozadéka van annak, hogy ezekre a kérdésekre elkezdenek az ügyfelek válaszolni, vagy elkezdenek erről beszélgetni másokkal. De a tréningen használjuk, akkor nagyon sokszor páros, vagy kiscsoportos gyakorlatok keretében kezdenek el ezen dolgozni. Mindig van egy egyéni átvilágítás, amikor egyénileg gondolkodnak azon, hogy kinek mi lenne a válasza, de utána csapatban, kisebb csoportban, vagy akár párokban kérdezik egymást, kérdéseket tesznek fel, visszacsatolnak, visszajeleznek, és ez nagyon hasznos, mert egész más szempontok jönnek be. Illetve ami még érdekes, hogy amikor először találkoznak az ügyfelek ezzel a módszerrel, hogy itt kérdések, egy nagyon egyszerű kérdésekre kell válaszolni, hogy nagyon sokszor röviden, tömören válaszolják meg, és azt látom, hogy például arra a kérdésre, hogy mi az, amit szeretsz, vagy mi az, amiben igazán jó vagy, egy-két dolgot írnak. És ez azért nehéz, mert minél kevesebb dolog szerepel a papíron, annál kisebb az esélye annak, hogy ezek között találunk olyat, ami mind a négy helyre fölkerül. És ilyenkor arra szoktam őket bátorítani, hogy bővítsék ezt a listát, és itt jön elő a brainstorming, és akkor már nem csak az a kérdés, hogy a múlt héten mit csináltál, amit nagyon szerettél, hanem mik azok a tevékenységek, amikben örömöd leled. Ami ha több időd lenne, mivel foglalkoznál, a múltban milyen hobbiaid voltak, mivel töltöd a szabadidődet, mi az, ami örömöt okoz, mi az, ami feltölt, mi az, amiből energiát nyersz. És akkor jönnek a válaszok. És amikor már jól felduzzasztottuk ezt a válaszcsomagot, akkor sokkal nagyobb esély van rá, hogy találunk olyat, amire akár mind a négy igaz lehet. Illetve arra szoktam még bátorítani az ügyfeleket, hogy kísérletezzenek, hogy kezdjenek el új dolgokat kipróbálni, hogyha például hiány vannak annak, hogy mik azok a dolgok, amiket nagyon szeretnek, akkor kezdjenek el új dolgokat kipróbálni, vagy visszatérni régi dolgokhoz. Például, hogyha valaki nagyon szeret horgolni, de ő egyébként könyvelőként dolgozik, és jól is keres a munkahelyén, szükség is van könyvelőkre, ez vitathatatlan, és egyébként nagyon jó könyvelő, annyira nem élvezi, mert ő sokkal jobban szeret horgolni, akkor nyilván nem az lesz a megoldás, hogy holnaptól dobja el a könyvelői karrierjét, és horgoljon reggeltől estig, de hogy kezdje el beépíteni. Hogy nézze meg, hogy mit tud ezzel a horgolás témával kezdeni. Hogy csatlakozzon egy klubhoz, vagy hozzon ő maga létre egy közösséget, készítsen oktató videót, picit építse be jobban a mindennapjaiba, és nézze meg, hogy ez mivé alakul. És minél több ilyen dologgal kísérletezik valaki, annál nagyobb esély van rá, hogy ebből utána lesz valami.
Van olyan szerinted, hogy változhat ez az ikigáj? Tehát, hogy valaki úgy érzi, hogy megtalálta mondjuk az ő életének értelmét például a munkája egy részében, és lehet, hogy 5 év múlva ez teljesen más, és már nem tölti el olyan szenvedéllyel, és érdemes mondjuk újra megcsinálni ezt a módszert. Vagy akár párhuzamosan is futhatnak ezek.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes többször megcsinálni. Nagyon sokszor skáláztatom az ügyfeleket, és nem igen-nem kérdéseket, igen-nem válaszokat várok tőlük, hanem inkább például azt kérdezem meg, hogy egy bizonyos tevékenység, amit ő felsorolt annál, hogy nagyon szereti csinálni, az egy 1-től 10-ig terjedő skálán. Mennyire erős? És kiderülhet, hogy ő 10 dologból 8 olyan van, amit nagyon-nagyon szeret, vagy kiderülhet, hogy 10 dologból igazából csak 1 vagy 2 van. És egész másfajta cselekvések következnek egyik esetben és másik esetben. Érdemes időről időre kitölteni, illetve ez természetesen változhat. Nekem az a tapasztalatom, hogy változik is. Például, hogyha valaki nagyon szereti a munkáját, de gyermeket vállal, akkor elképzelhető, hogy a családi szerepei, az édesanyja szerepe miatt eltolódnak ezek a hangsúlyok. És szerintem ez egyáltalán nincsen semmi gond, érdemes tudatosnak lenni, és érdemes ránézni arra, hogy ő ezzel hogy van. És azért jó, hogyha valaki erről beszélget egy másik személlyel, vagy egy coachal, vagy éppenséggel egy csoportba beviszi ezt a kérdést, mert kimondásra kerülhet például az, hogy én ezzel teljesen jól vagyok. Régen az volt, most ez van, megváltozott valóban, de nekem ez így nagyon jó. És azáltal, hogy kimondja, egyszerűen kikönnyítődik az a lelki teher, hogy oké vagyok-e most, vagy nem.
Réka, végezetül van egy kérdésem, egy fogós kérdésem, hogy Te saját magad számára már meghatároztad ezt az ikigályodat, illetve ha igen, akkor mi az, vagy van-e több ilyen, amit szívesen megosztanál így velünk?
Igen, és én nyilván többször is elvégeztem magamon ezt a gyakorlatot, többször is kitöltöttem, és azt vettem észre, hogy ilyen árnyalatnyi átfogalmazások mentén alakult az elmúlt 10-12 évem. Én azt hiszem, hogy nekem az emberekkel való foglalkozás, és azon belül is a tréning is, és a coaching is, de ha csak egyetlen egy dolgot választhatnék, akkor az valószínűleg a... Valószínűleg így fogalmaznám meg, hogy humán fejlesztés, hogy emberek fejlesztése. És annak különböző formája az, hogy most egy szervezetfejlesztés van, vagy egy tréning, egy coaching, vagy éppenséggel egy valamilyen fajta tanácsadás. Mert nagyon szeretem csinálni. Ezt abból veszem észre, hogy örömmel, lelkesen, energikusan csinálom. Azt gondolom, hogy szükség van rá. Bízom benne, hogy jó is vagyok benne, legalábbis nagyon sokat teszek azért, hogy én is fejlődjek ezen a területen. És mivel ebből élek, ezért azt gondolom, hogy a negyedik kategóriának is megfelel.
Nagyon szépen köszönöm, hogy így ezt megosztottad velünk. Én azt gondolom, hogy az emberek fejlesztéséhez már ez a podcast is abszolút hozzájárult, úgyhogy az ikigályodat tudtad ezáltal továbbra is folytatni. És hogyha még nem találtátok meg azt, hogy mi is az életértelme, és mi az értelmes munka számotokra, akkor mindenképpen én javaslom, hogy ezeket a kérdéseket tegyétek föl magatoknak. A LinkedIn posztban meg fogjuk osztani ezeket a kérdéseket mindenképpen, és hogyha úgy érzitek, hogy valakinek éppen erre az adásra lenne szükség, mert éppen nincs a helyén, vagy megerősítésre van szüksége, akkor pedig ne felejtsétek el megosztani vele ezt a beszélgetést. És hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára, és megköszönjük, hogyha csillagokkal, illetve szövegesen is értékeltek minket, például az Apple Podcast-en. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!